kedves hallgatók! Szeretném bemutatni Katona István atyát, akire oly sok tanúságtételben hivatkoznak. Ő az Emmaus közösség vezetője.
1940-ben születtem. Viszonylag csendes volt az a kis falu, ahol elindult az életem, Sáregresen. A háború után Budapest 9. kerületbe vettünk lakást. A ferencvárosi bakástéri templomba jártunk. Édesapám a rendőrségen kapott könyvelői állást, mint polgári alkalmazott, de ez azt is jelentette, hogy ennek a hátterét átitatta a félelem, a szorongás, mert hiszen tudjuk, hogy a háború után kezdődött nem sokára a Rákosi rendszer időszaka. A szüleimmel és testvéremmel együtt rendszeresen jártunk templomba, de félni kellett, mert mindenütt megszorítások voltak az egész országban vallásos élet gyakorlatát tekintve. A bakástéri templomban ismertem meg Hagyó József atyát, aki lelki atyám lett. Őhozzá mentem olyan kérdésekkel, amik megfordultak bennem 10 éves koromba, de ugyanakkor szüleim féltettek, hogy ne vegyek részt összejöveteleken. Otthon tartózkodtam a családi körbe, és éppen ezért már egészen korán a könyvek felé fordultam. Nagy örömmel kerestem azokat az irodalmi műveket, amelyek lelkileg is támogattak. A hivatásom elindítása különösen hozzáköthető egy könyvhöz, Banga Bélának a Jellemrajzok című könyvéhez, amelyben egy igazságtalan ítélet volt. Egy osztrák börtönbe került egy magyar gróf, aki harcolni akart a szabadságért, életfogytiglani ítéletet kapott. Ez egy nagyon mélyen hívő fogoly volt, a szívében az örökké valóságnak a reménye volt, a remény fénye teljesen kiemelte a börtönviszonyoknak a sötétségéből. És valahogy ezt használta fel az isteni kegyelem, hogy kiemelkedjen számomra ez a gondolat, hogy valójában az egész emberi élet ezen mérhető le, hogy mennyire haladunk az örökké valóság felé, jutunk be a mennyországba, vagy éppen a kárhozott helyére kerülünk. És akkor itt fogalmazódott meg, hogy mennyire szép a papi hivatás, amely tulajdonképpen az egész életet azzal a szándékkal tölti el, hogy az embereket a mennyországba vezesse. Ez 15-16 éves korba fordult meg bennem, és ettől kezdve egyértelmű volt számomra, hogy a papi hivatást fogom választani. Első pillanatban még lehetetlennek tűnt, mert amúgy visszahúzódó természetű voltam, valahol mindig elmenekültem a közszerepléstől, lehetetlennek tartottam emberileg szólva, hogy hogyan fogok én a szószéken kiállni és beszélni az emberekhez. De egészen biztos volt számomra a hivatás érzése és a tudata, hogy nekem papnak kell lennem. Mindezt rábíztam az Isten kegyelmére, hogy az Úrhez fölébresztette bennem, akkor ő tudja, hogy mikor és milyen módon vezet a papsághoz. Eközben, amikor jártam a közgazdasági technikumba, akkor hazafelé rendszeresen betértem a bakástéri templomba. Ez is a kegyelemnek az indítása volt, és olyan természetes volt számomra, hogy imádkozzam ott. Mindig vágyakoztam erre a 20 percre, fél órára, amikor ott térdelhetek az üzony előtt, és egy rózsafüzért elmondjak. Leérettségiztem. Egy év letelte után jelentkeztem a esztergomi papnevelő intézetbe. Kitűnő tanáraim voltak, őszinte, nagy tudású és mélyen hívő tanárok, professzorok törekedtek arra, hogy a legjobbat nyújtsák nekünk. Mivel én nem tanultam latint a középiskolában, voltak természetesen nehézségek. Akkor még latinul volt az oktatás, nagy imádkozással, izgalommal készültem mindig a vizsgára, de valahogy mindig bátorított az a gondolat, hogy ha az Úr ide vezetett, akkor egész biztos, hogy átsegít ezeken a vizsgákon. Az egész szeminárium élet nagyon-nagyon gazdag emlékeket hagyott meg bennem. Közvetlenül a szentelés előtt egy lelki gyakorlaton vettünk részt, fontos a küldetésnek az a tudata, amit a spirituális is a szívünkbe helyezett, hogy egy olyan világban élünk, amely kezdi elveszíteni a hitét, és erkölcsi színvonala egyre süllyed, mennyire fontos dolog a papnak ráébreszteni az embereket a legfontosabb igazságokra és az élet igazi céljára, amely az Istenben van. A papszentelésnél, amikor teljesen le kell borulni az oltár előtt az önátadás jeleként, akkor különösen mély volt az az élmény, hogy akkor most Istenem, a tiéd vagyok, és rád bízom magam, te légy ezen túl az én életemnek a tartalma, és te vezess olyan célok felé, amelyeket legjobbnak találsz. Az első szentmise is nagy élmény volt, hogy milyen nagy dolog, hogy a pap átváltoztató szavaira a kis oszja Jézus valóságos jelenlétét hordozza.
Leírható az átváltoztatás érzése.
Szinte majdnem lehetetlen. Hasonlít ahhoz, amikor az imádkozó ember az oltári szentség előtt átéli azt, hogy az Isten átöleli őt, hogy közel van hozzá, egy végtelen szeretet egészen beburkolja. Magához öleli a teljes bizalomnak, a gyöngétségnek, a teljes elfogadásnak az ajándékát éli meg ilyenkor az ember, amikor a kegyelemnek ezt a pillanatát át tudja élni.
Hogyan teljesedett ki a kapcsolata a szűzanyával a gyerekkori rózsafűzér imádkozások óta?
A szűzanyával való találkozás, ennek az elmélyülése a két medzsugorjai út alatt jött létre. Átéltem az ő anyai szeretetét és közelségét. Megtapasztaltam azt a természet fölötti szeretetet, jóságot, gyöngétséget, amit az ő anyai szíve minden pap felé kinyilvánít. Az ő közbenjárása, szeretete, lehajlása, azok a belső meglátások, amiben az ember az ő életét még teljesebben fölismeri, vagy a tanítványi életét, hogy Jézus leghűségesebb követője és tanítványa volt, ezek mind inspirálnak. 65-től 67-ig voltam Nagy-Orosziba, ugyanakkor párhuzamosan a Regnum Marianum közösségbe jártam felszentelésem után. 67-ben tértem Budapestre, azzal a céllal is, hogy a regnumi közösségben jobban tudjak részt venni és szolgálni.
Volt-e valami külön elképzelése, hogy hogyan lehet segíteni azokat, akik követni akarják az Istent?
Már az elején belém vésődött, hogy csak a közösségi formában lehet igazán a megújulást, amennyire csak lehet minél több csoportot létrehozni. Ettől kezdve már szinte állandóak voltak a hittancsoportok, kiránduló csoportok, foglalkozások, házi találkozások. 3 évet töltöttem Budapesten, utána következett majdnem 2 év börtön, mert akkor a regnumi atyákat ezzel szokták jutalmazni állami szinten. Örvendetes nap volt, amikor először a bilincs kattant a kezemen. Úgy éreztem, hogy ez egy csodálatos dolog, de természetesen voltak ennek aztán nehézségei, szürke hétköznapjai, amikor az ember érezte ennek a bezártságnak minden hátrányát, szenvedését, gyötrelmét, de valójában mindennapi imádság tartotta ébren az emberben a gondolatot, hogy igenis fontos dolog az, hogy minden helyzetben Jézusért éljünk. Amikor kiszabadultam 71 szilveszterekor, visszatértem a Szent Anna templomba, Batthyány térre. 79-ben találkoztam a karizmatikus megújulással, ami teljesen új szintre emelte a papi munkámat. Az egész karizmatikus mozgalomnak a Szentlélek dinamikája adja meg a szépségét és vonzó erejét. A Szentlélek fényében egészen más értelmet kap a keresztény élet. Nem csak a belső szabadságnak vagy örömnek az érzését adja meg, hanem mélyebben megtapasztalja az ember a Bibliát, a Szentmisét, az Eukarisztiát, a szentségnek a működését, mélyebben át tudja élni az egyházat, mint testvéri közösséget. Az első időtől kezdve tapasztaltam, hogy ahol kialakulnak karizmatikus közösségek, és tényleg szívvel, lélekkel megérik a Szentlélek munkálkodását, ott mindig van elfogadás, szeretetben való növekedés, a Szentírásnak a szeretete. hivatások alakulnak ki, megelevenedik jobban az a hitélet vagy egyházi élet, ami egyébként esetleg elgyengül.
Milyen út vezetett az Emmaus közösség megalakulásához? Kikből és hogyan alakult, és mivé fejlődött?
Az Emmaus közösség a pesti ferences templom aktívabb tagjaiból tevődött össze az első alkalommal, akik egy kicsit szerettek volna többet szolgálni. Ezekkel találkoztam rendszeresen, amikor megismerkedtem egy olyan atyával, aki a Szentlélek eszköze volt. Ő hozzá elmentünk mindannyian életgyónást végezni, és megnyílni így a Szentlélek munkája előtt. Ez a közösség átalakult valójában egy-két hónap alatt egy karizmatikus közösségé, amelyben jellemző volt a dicsőítő imádság és a szolgálatoknak a még aktívabb vállalása. Egyre többen jöttek, 30 imacsoportja van az Emmaus közösségnek, 320 tagja van, ezek közül itt a közösségi házban találkozik 12 csoport, és a többiek pedig házi csoportot alakítanak. Egyesek segítenek közvetlenül a plébániákon, a másik csoport pedig betegszolgálatokat végez, majd karitást.
Vagy éppen imádkoznak a Mária Rádióban.
A közösség ünnepe minden első szombati szentmise a pesti ferenteseknél, és ott szoktam kihirdetni az alkalmakat a közösségi házban a Tököli úton, hogy itt lehet imádságot kérni, közbejáró imát. 5 csoport imádkozik így fölváltva reggeltől estig, azokért, akik akár testi vagy akár lelki betegségben szenvednek és kérik a gyógyulásukat. Nagyon megrázó események is vannak, amikor valaki rákbetegségből meggyógyul, vagy nagyon súlyos depresszióból emelkedik ki. Különösen megajándékozza az Úr a közösséget ezekkel az élményekkel, amikor valaki így megtapasztalja Isten gyógyító szeretetét.
Karizmája ennek a közösségnek a lelki gyakorlat szemináriumok megszervezése. Sok tanúságtevő, nagy-nagy örömmel emlékszik vissza ezekre.
Abban különbözik a többi lelki gyakorlattól, hogy nem előadások és nem különféle szórakoztató események történnek egy karizmatikus lelki gyakorlaton, hanem direkt azzal a céllal mennek oda a résztvevők, hogy belső gyógyulás, szabadulás, a Szentlélekkel való töltekezés történjen, hogy valahogy rendezzék azokat az alap kérdéseket, amelyek őket az Istenhez kapcsolják. És ezekkel összefügg a Szentlélek szeminárium kérdése, amelyben a hit alapjait vesztjük át, a megtérést, a bűn kérdését, egyház kérdését, Isten szeretetének, megbocsátó irgalmának a kérdését és a tudatos döntésnek a szempontját. És ha ezeket végigvette valaki, akkor tulajdonképpen alkalmassá válik arra, hogy tudatosabban fölajánlja az életét Istennek, és befogadja a Szentléleknek az ajándékát és működését. Mindenkinek az arcán lehet látni azt a változást, hogy 8 hét után kisimulnak a szomorúságok, meg szorongások, félelmek, kosztaráncok, és sugárzik a boldogságtól sok embernek az arca. A szeme szinte önmagáért beszél, hogy valóban ami történt vele, az az életét megújította, és öröm lakozik a szívében. Ezért lenne fontos, hogy minden plébánián lennének ilyen Szentlélek szemináriumok.
Ennek a közösségnek a karizmájából fakadóan is hivatások is születtek.
A Szentlélek, akinek a szívében megkezdi a munkáját, tovább lépésekre indítja az embereket, teljesen elkötelezett életformához vezetnek, papi szerzetes hivatáshoz, és ez mindenképpen egy nagy öröm a közösségnek, amikor 4-5 év múlva ott látjuk az oltárnál, mint fölszentelt atyát, vagy a szerzetesi fogadalmat megélt valakit, aki egészen Krisztusnak szenteli az életét.
Az Emmaus közösség alapítványa foglalkozik lelki könyvek kiadásával is.
Fontos a sajtóapostolság, ez hozzátartozik a közösség életéhez. Úgy éreztem, hogy a keresztény pszichológia és a hitélet összefüggése nagyon fontos. azt a lényeget emelik ki, hogy hogyan lehet minél teljesebb szívvel az Úr szeretetében elmélyülni és az ő szent lelkének vezetését megtapasztalni. Körülbelül 170 könyvet sikerült kijönni az elmúlt 20 évben. Ezek nagyon sok embernek jelentettek örömet és útbaigazítást. Szép szolgálat, hogy valaki a tudását így fordítja Isten dicsőségére, hogy egy-egy könyvet lefordít, és gyönyörű magyar nyelven lehetővé válik, hogy mindenki elolvassa és épüljön belőle. Megrendítő és szép, amikor valaki megváltozik, és a könyvek alapján megtérést él át, és közelebb jut Istenhez.
Ne csak könyvekről beszéljünk, hanem van egy újság sok szép képpel és lelkiírásokkal.
Ez a Maranata című újság, amit 1990-ben indítottam el, amelyben rendszeresen közlök tanúságtételeket, hitbeli buzdításokat, imádságról, szentségekről szóló írásokat, és azóta is ez az újság terjed országosan.
Az úgynevezett sárga könyv és az abban levő dalok nagyon nagy szerepet játszottak.
A Bibliára épülnek, mindegyik az Isten dicséretével és az ő szeretetével foglalkozik, ami az emberek szívét fölemeli. Nagyon elterjedt az országban, most már több mint 100 000 példányban jelent meg.
Ezek a dalok elérhetők.
Kapható itt a közösségi házban, vagy pedig az eklésiában, akár CD-s, vagy akár magnókazetta formájában.
Miért jó papnak lenni?
A papi életben az a legszebb és legcsodálatosabb, hogy a végtelenül szerető Isten lehajlását, közelségét az ember megtapasztalhatja, és másokat is oda vihet hozzá. Ahogy az emberek megélik az Úr közelségét, meg szeretetét, akkor ez egy öröm, a hivatásnak az öröme. Örülök annak, hogyha valaki lelkileg fölépül, meggyógyul, megszabadul a gonosztól, és megtalálja az Istent, és ezáltal megtalálja a boldogságát. Olyan világban élünk, amely a szószoros értelmében a szakadék felé rohan. Ebben a világban nagyon fontos olyan embernek a közreműködése, aki felelősséget érez az emberekért, hogy megmentse őket az összeomlástól, megérinteni az Isten lelkének erejével, hogy visszavezesse őket az igaz élet útra. Ez igazi eszmény lehet egy mai fiatalnak. Aki szeret, az Istenben van, és Isten ő benne. Ez minden papi életnek, de saját papi életemnek is a törekvése, hogy mindig tisztábban és mélyebben szeretni. Ez az egész emberi életnek is az értelme, hogy az ember növekedjen a szeretetben, amit Jézus hozott, és amire példát adott a kereszt áldozata révén. Ezt szeretném mindenkinek tovább adni, mindig tisztában és mélyebben szeretni. Hálát adok a papi hivatásomért, a Szentléleknek a működéséért, minden testvéremért, akivel találkoztam, és hálát adok azért is, hogy ebben a világban élhetek, ezekben a körülményekben, mert ezeken keresztül ismertem fel az Úr sok-sok kegyelmét és szeretetét.
Kedves hallgatók, Katona István atyának, az Emmaus közösség vezetőjének tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu Mária Rádió.
a lélek hangja.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata.